Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Laosszal folytatjuk, hiszen Laosz önmagában úgy gondolom, hogy először unalmasnak tűnhet, aztán nagyon nyugodtnak, és aki szereti a természetet, az pedig azt mondja, hogy tényleg itt ki lehet pihenni az évezredes problémákat és fájdalmakat. Persze ezzel együtt nem volt soha Laosz igazából nyugodt, legalábbis abból a szempontból, hogy állandó küzdelem volt ez egyébként békés Laok élete. A franciákat a II. Világháború idején felváltották a japánok, aztán 1946-ban visszajöttek a franciák. Ekkor azonban a laoszi kommunisták fellázadtak a gyarmatosítók ellen. Kompromisszumként a nyugat megengedte az önállóságot, de királyság formájában, nehogy újabb szovjet barát állam szülessen. A vietnámi háború idején erőre kaptak a kommunisták, és a szomszéd ország segítségével legyőzték a királyi csapatokat. A korábbi uralkodót családjával együtt átnevelő táborba küldték, itt is haltak meg később. Ma is csak a laoszi népi forradalmi párt működik, és a szocializmus könnyedebb formáját próbálják építgetni. Az egykori királyság egyébként nem véletlenül viselte a millió elefánt nevet, ugyanis volt ilyen, hogy millió elefánt laoszi királysága egy rövid időszakban, ugyanis Laosz területén ma is nagyon sok ormányos és szabadon, több ezeret pedig munkára fogtak be. Az 5 milliós országban elvileg mindenki dolgozik. A legtöbben a rizsföldeken, amelyeket bivajok segítségével művelnek. Én is kipróbáltam a rizsvetést. Amikor a keményre döngölt vörös földön átautóztunk, akkor a sofőrünk balra mutatott, és mondta, hogy vetnek. Hát láttuk, 500 fiatal hihetetlen sebességgel dolgozott a vizes földön. Megálltunk, de tényleg egy olyan utat képzelnek el, hogy ilyen vörös földút, kutya nincsen, kilométerekre előttünk, 20 kilométerre mögöttünk, senki nincsen, csak mi megyünk a vörös földön, vetnek. Megálltunk, kiszálltam az autóból, és odaintette a munkások felé. Erre mind az 50-en abbahagyták a munkát, és ők is felém intettek. Tehát úgy éreztem magam, mint amikor Dr. Livingstone Afrikában megérkezett. Erre sem sok turista járhatott, az biztos. Aztán becaplattunk a fiatalokhoz, és vetettem egy kicsit. Mondtam, hogy hadd vessek, mondták, hogy jó, és figyeltek közben, mintha Terminátor jött volna meg személyesen. De annyira kedves és barátságos volt mindenki, hogy egészen elérzékenyültem. Aztán tovább haladva megnéztük a Mékong folyó híres vizeséseit. Hát ezt nem kellett volna, ugyanis száraz évszak volt, úgyhogy izgalmas köveket lehetett fotózgatni. A vizesésekről egyébként sokat olvastam, és hát erősködtünk, hogy ezeket meg akarjuk nézni. Nem engedtük magunkat lebeszélni, de hogyha valaki szereti a kiszáradt vizeséseket, akkor hát legyen, törődött bele végül a laoszi kísérőnk. Ezt a kísérőt is ott helyben találtuk, de rég fiatal ember úgy tűnt, hogy alkalmas ez arra, hogy elkísérje minket erre a kis forgatásra. A Mékong folyó partján egymást érik az éttermek Vientianeben, a fővárosban. Hát ez a főváros is egy nagyon nyugodt város, tehát itt se történik túl sok minden, de éttermek azért vannak, bár a legtöbb étteremben csak a személyzet tartózkodott, amikor ott jártunk. Aztán végre felfedeztünk egy indiai étkezdét, ahol pár turista békésen falatozott valami gusztustalan szárnyast. Legalább nem leszünk egyedül, gondoltam. Leültünk, majd az ölünkbe raktak egy kis parterlit. Hát nagyon gusztustalan volt. Amit az előző vendég ott hagyott, az még rajta volt. A rászáradt maradványok látványán hamar túltettem magam, és rendeltem egy köris csirkét. A köretnek szánt fehér rizs szürke volt a koszttól. Maga a csirke pedig egy félig lerágottnak tűnt combocska volt, és valami ritka undorító lögyben fürdött. Úgyhogy gyorsan kértem még egy frissen sült tésztakenyeret is. Ez a frissen sült tésztakenyér Laoszban Jolly Joker. A franciák terjesztették el a péksüteményeket, és ezek mindig frissek és finomak. Aztán másnap már inkább a hotelben ebédeltünk. Egyedül voltunk, itt sem tombolt az élet, viszont a helyi specialitások legalább remekül sikerültek, úgyhogy itt sikerült jól lakni. A napon szárított marhahús csikok volt az első fogás, ez ilyen chipshez hasonlított, és ropogott a fogam alatt, ízlett. A csirkés, hagymás, répás tészta is nagyon finom volt, hozzá friss papajalé dukál. Laosz a dél-kelet-ázsiai országok közül az egyetlen, amelyiknek nincs tengeri kijárata, mégis nagyon sok helyen árusítanak halakat, rákokat. Ezeket részben Vietnámból hozzák, a tengerből, részben pedig a Mékong mellékfolyóiból. Láttam szomorú békákat is az egyik helyi piacon, kedvelt hétvégi csemege a béka. Az észak-laoszi vásár hangulata nem csak a kétéltűek miatt egyedülálló, láttam itt szöcskét, tücsköt, 20 féle rist, mellettük pedig a helyiek álmainak tárgyát, a mobiltelefont, amelyikbe 2 SIM-kártyát is lehet tenni. Így a szerencsés tulajdonos váltogathatja a szolgáltatókat, hogy mindig a legkedvezőbb percdíjjal tudjon telefonálni. Nyilván Európába ezt sem hozzák be a mobil cégek, de furcsa volt az biztos. A laosziak közül sokan ezt veszik. Laoszban egyébként nem annyira szegények, mint Kambodzsában. Azt vettem észre, hogy az emberek azért annál jobban élnek. A karrierre vágyók pedig dolgozhatnak a pártban, a nyugalmat keresők meg elmehetnek buddhista szerzetesnek. Néhányan meg rossz útra térnek, és a közeli aranyháromszög mák ültetvényeseivel üzletelnek. Mások meg az országba beengedett szállodaépítő nyugati cégeknél helyezkednek el. Minden esetre a fővárosban már elég szép eladási adatokkal büszkélkedhet a helyi Mercedes kereskedés. Kambodzsa és Laosz után Vietnám következik, ahol érkezésemkor mindjárt azt javasolták, hogy menjek az automatához, mert hogy itt a dong a fizetőeszköz, és hatalmas számokat láttam. Kaptam 50 ezer, 100 ezer és 500 ezer dongost. Meglehetősen sűrűn volt itt infláció, és ez meg is látszik a pénzeken. Ho Chi Minh City repülőterét elhagyva rögtön megrohanják az embert a taxisok, akik jutányos árat kínálnak azért, hogy behozzák az utasokat. Persze tudni kell, hogy a jutányos ár is jóval magasabb annál, mint hogyha valaki egyszerűen bekapcsoltatja a taximétert. A főszezonban nem egyszerű hotelszobát találni Szajgonban, ahogy régebben nevezték a várost, pedig sok elegáns szálloda van, köztük patinások is, mint például az Intercontinental vagy a Majestic, ez a két legrégebbi egyébként. Ha valaki inkább szeretne vendégházakba menni, pár száz forintnak megfelelő összegért is lehet szobát találni, abból is akad. A város külső negyedében 350-400 forintnak megfelelő összegért is lehet szobát kivenni. Ha pedig valaki azt is vállalja, hogy az új vendég vele lakik majd, és jönnek a vendégek, és akkor szépen töltik fel a szobát, akkor olyan szálláshelyet is lehet találni, ahol mindössze 150 forintnak megfelelő dongért el lehet tölteni már egy éjszakát. A mosdó közös, viszont a bőröndökre és a csomagokra azért vigyáznak. Vietnámban az ember rögtön látja, hogy a közlekedés talán még a Bangkokinál is izgalmasabb. Mindenki biciklivel vagy motorkerékpárral jár. Úgyhogy ezrével előzönlik a kétszer-háromsávos utakat a motorbiciklik, közöttük próbálnak meg előre jutni valamilyen módon az autósok. Errefelé szinte mindenkinek van motorja, haladni ugyanis nem lehet. Kis örömmel például elmentünk a Mekong folyó deltájához. Amikor azt mondta a sofőr, hogy nagyon sokára fogunk odaérni, mert az út 70 kilométer, akkor azt hittem, hogy viccel. Aztán amikor láttam, hogy miként közlekedünk, akkor már tudtam, hogy ez nem tréfa. Ugyanis nagyjából 30-szal próbáltunk meg kiaraszolni a városból, miközben jobbra-balra cikkáztak előttük a biciklisek és a motorosok. A sisak nem kötelező, az öltönyös üzletemberek ugyanúgy rohannak valahová, mint a diákok, úgyhogy tényleg mindenki biciklivel, vagy pedig motorkerékpárral robog valahová, de a legtöbben egyébként motorral mennek. A tanulókat azonnal ki lehet szúrni, ugyanis kötelező az egyenruha. Az általános iskolások úttörők fehér ringben vannak, és piros nyakkendőt viselnek. Aztán később a középiskolában már fehér az egyenruha. Errefelé még a szocializmusnak egy lájtos kiadását próbálják építgetni. A vörös csillagot a különböző nemzeti jelképekben megtalálhatjuk. Szinte mindenhol ott vannak még a híres piros csíktranszparensek, amelyek átívelnek az utca felett, és az ideológiai útmutatás szerepel rajtuk. De ezzel együtt Vietnám nagyon sokat változott, vannak új beruházások, főleg a koreaiak építenek új házakat, és a turisztikai látványosságok köré is egyre jobb és jobb, és több mindenféle kísérő létesítményt, boltokat építettek, úgyhogy sokat változott Vietnám, Ho Chi Minh City főleg. Bár a belvárosban még kevés felhőkarcoló, vagy igazán magas épület van, inkább 2-3 emeletes házakat találunk, azok is furcsák, vékonyak. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk a műsort, maradjanak velem!